Itt van velünk Fácán Gergely, a Volvo Hungária Kft. Kereskedelmi igazgatója a stúdióban. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
És az áruszállításról beszélgetünk, jelenéről, jövőjéről, ami kicsit most sokszor úgy tűnik az embernek, hogy már a jövő a jelen. Mert amikor önvezető kamionokról van szó, vagy alternatív meghajtásról, akkor elektromos kamionokról, akkor azért, hát én ezt nem gondoltam volna még egy pár évvel ezelőtt, hogy ilyesmit akár látni az utakon.
Igen, hát lehet, hogy kicsit klisének számít, de valójában a jövő már elkezdődött, csak lehet, hogy egy átlag polgárnak ez még nem annyira tűnik fel, pont azért is, mert az alternatív hajtásláncú járművek, igaz, hogy már köztünk vannak, de ránézésen teljes mértékben hasonlítanak a jól megszokott dízel változatokra. Ugyanakkor már a magyar utakon is közlekedik több darab is ebből, és végzi nagyon hatékonyan a munkáját. Viszont különbséget kell tennünk az alternatív hajtáslánc és az önvezetés között, tehát ugye a kettő az teljesen külön téma. Egyébként azt kell tudni, hogy az alternatív hajtásláncú járművek nagyjából egy 2-3 éve kezdődtek el, hogy sorozatgyártásba kerültek több gyártónál is. Egyébként a Volvo-nál mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy mi voltunk az elsők, akik az összes létező terméküket már sorozatgyártásban kínálják tisztán akkumulátoros elektromos hajtáslánccal is. Illetve a másik, az önvezető, amiről beszéltünk, ez egy pár évvel ezelőtt nagyobb hangsúlyt kapott, mint mostanában, és itt egyébként zárójelbe is tenném ezt a témát, ugyanis a jogi hátterek egyáltalán nem alakultak az önvezető járművek elterjedésének támogatására, tehát annak ellenére, hogy majdnem minden gyártónak léteznek koncepciós járművei, ezek forgalomba vagy logisztikai központba elérhető változatba nem jelentek meg, tesztpéldányok vannak belőle.
De hogy az, hogy forgalomban nem kerülnek ki, azt értem, és még a jogi környezet az nagyon, hát hogy is mondjam, dilemmás, ugye van ez a pont ez a trolley dilemma, amit sokan szoktak emlegetni az önvezető járműveknél, hogy mi a jogi háttere annak, hogy mi a döntés, ugye, amit egy önvezető jármű tudna hozni, de hogy zárt környezetben, logisztikai parkon belül sem működnek ezek?
Nem. Ennek az az oka, mert zárt környezetben is tisztázni kell azt, hogy ha balesetbe keveredik egy ilyen eszköz, akkor ki a felelős érte? És még ne is halálos balesetről beszéljünk, csak egy anyagi kárról. Mondhatja azt az üzemeltető, hogy nem én üzemeltetem, hiszen én csak megvásároltam, kaptam egy önvezető terméket, ami tökéletes. A gyártó a felelős. A gyártó pedig azt mondja, hogy oké, de én meddig? Egy évig, 5 évig, 100 évig, 1000 évig? Tehát meddig vagyok én a felelőse? És ezek a kérdések még magánterületen belül sincsenek tisztázva, és addig ezek nem tudnak.
És ez a labda most kinél pattog? Tehát a technológia az kész, csak a szabályozás nincs meg hozzá?
Vagy inkább azt mondanám, hogy a technológia előre haladott állapotban van, de a gyártók egy picit kéziféket húztak ezzel kapcsolatosan, hiszen azért dollármilliárdokat ölni valamibe, ami nem biztos, hogy elterjed, illetve nem tudni, hogy mikor, helyette inkább erőforrásaikat arra összpontosítják.
Hát igen, most volt mire figyelni.
Adható.
Közben visszatérnék erre az elektromos meghajtású haszongépjárművekre, vagy pontosan erre a nyerges vontatóra, ezt nekem volt szerencsém személyesen is látni a Waberez-nek az egyik eseményén, amikor tesztelni is lehetett, tehát nem csak kívülről megcsodálni, és hát akkor
most az év elején volt, ugye? Most nem olyan régen.
Ez most tavasszal volt, ugye? De hogy akkor a sort még nem láttam. Aki egyszer beült egy ilyen járműbe, az biztos tudja, hogy ez elképesztő jó érzés, de tényleg, hogyha kívülről nézi meg az ember, akkor nem lehet megkülönböztetni egy dízel járműtől.
Igen, hát pont azért is adtunk ilyen különös dekorációt és fényezést ennek a járműnek, hogy azért kitűnjön a tömegből, mert valójában egy snasz fehér színnel lehet, hogy fel se tűnne átlag ember számára, hogy ez egy elektromos hajtáslánccal ellátott jármű, de nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ez ilyen jól sikerült. Ez a jármű, ahogy te is mondtad, már fél éves, ugye január óta dolgozik, és büszkén mondhatjuk el, hogy tökéletesen látja el a feladatát. A sofőr...
Egy pillanatra eljön meg, hogy mi a feladat, mert ugye tavalyig arról beszéltünk, hogy itt ugye a szűk keresztmetszet az itt is az aksi. Ezek a járművek azért nagy távol, jellemzően a nyerges vontatók nagyon nagy távolságokat mennek. Elektromos hajtás a személygépjárművek között, személygépjárműveknél is a hatótáv az, ami meghatározza az elterjedését, nyilván még sok-sok más támogatások, stb. Mellett, de a logisztikában, tehát az áruszállításban hol ez a határ, illetve milyen feladatot tudnak ellátni, hol tart most, áttörtük azt a határt, hogy már a töltöttségi szinten túl vagyunk, hogy van ahol, milyen területeken lehet racionálisan, illetve gazdaságosan alternatíva, hogy egy nagyobb számban cseréljék le őket. Hol tart ez most?
Ez egy nagyon jó kérdés, és ez a legeslegfontosabb témája az alternatív hajtásláncú teherjárműveknek. Ugyanis a legtöbb ember arra gondol, hogy egy nyerges szerelvényt több ezer kilométeres hatótávolságra használjuk. Ez igaz is, de ezeket a járműveket úgy hívjuk, hogy nemzetközi fúrozást végző eszközök. Sokan elfelejtenek abba belegondolni, hogy csak Magyarországon több százas nagyságrendben vannak olyan nyerges szerelvények, amelyek egyébként szemre teljes mértékben megegyeznek a nemzetközi változattal, mindenre alkalmasak, tudnának is menni nemzetközibe, de az ő fuvar feladatuk agglomerációs feladatot jelent. Tehát azok a járművek, amiket mi nagy számban megelőzünk az M0-áson, amikor reggel munkába jövünk, azoknak egy jelentős része nem megy a szomszédos országokba, illetve nem megy Nyugat-Európába, sőt, lehet, hogy még a szomszéd megyébe se. Valószínűleg azoknak a járműveknek egy nagyon nagy százaléka csak a szomszéd településre megy, hiszen nézzünk szét, mennyi hipermarket, mennyi raktár, mennyi gyártóhelység van, mennyi gyártóterület és logisztikai központ csak Pest megyén belül. Ezek a járművek erre alkalmasak, hogy ezt a nagyon sok rakodási igényt és nagyon sok lakott területet érintő fuvarfeladatokat környezeti szempontokból zöld energiával és szennyezés nélkül teljesítsük.
És itt most mi az elvárás, hogy naponta egyszer elég legyen tölteni, vagy hogy mi az, amit teljesíteniük kell, mennyi fuvart visznek egy nap, mennyit futnak ezek a...
Hát gondolom nehezebb járművel kiszámítani, mert ugye egy személygépjárműnél mondjuk számolnak azzal a súlyjal, ami mondjuk a személygépjármű súlya, meg mondjuk az utasok súlya, és akkor mondanak egy hatótávot, de függ attól is, hogy mennyi a légkondi használat, meg ilyesmi, de mondjuk itt azért mondom, a fuvartól is függ.
Igen, itt azt kell tudni, hogy ezek az agglomerációs feladatok olyanok, hogy jelenleg is a napi fuvar feladat elvégzésének száma és mennyiségének nem a hatótávolság a korlátja, hanem a sofőrnek a vezetés ideje. Tehát azt kell látni, hogy ez a jármű olyan feladatot végez, ahol dízel változatban is 250 kilométernél nagyobb távolságot nem tett meg ugyanez a gépkocsivezető fél évvel ezelőtt, amikor még nem ezzel az autóval dolgozott, hanem egy dízellel. Tehát ezek olyan feladatok, ahol a vezetési és munkaidő lejárata után fölteszem a járművet töltőre, és mire a sofőrnek a pihenőideje meg lesz, és a következő műszakot kezdheti, addigra a jármű fel van töltve.
Miért? Tehát egy sofőrcserével mehetne egyből?
Van is rá lehetőség, ha gyors töltőre csatlakoztatom, akkor egy másfél-két órás szünettel mehet is, és teljesítheti az éjszakai műszakot
tehát
is.
Tehát ez most másfél-két óra kb.
Ez a hosszú távú terv. Éppen egyébként az előbb említett üzemeltető most tervezi üzembe helyezni a gyors töltőjét, és ezzel már elérhető lesz a két műszakos menetrend is.
Oké. Hol tart az elterjedése, illetve mind múlik az, hogy ez mondjuk azoknak a cégeknek, akik ebben az iparágban részt vesznek, megérheti?
Hát azt, hogy anyagilag megérje, azt még nem látjuk, hogy ez mikor lesz, ugyanis ezt tudni kell, nem titok, hogy egy ilyen nyerges vontató, de beszéltünk bármelyik elektromos teherautóról, körülbelül háromszorosába kerül a dízel változatnak.
Akkor itt még nagyobb a különbség, mint a személyautóknál.
Igen, hatalmas a különbség, nagyon nagy tömeget kell mozgatni. Ugyanakkor azt tudni kell, hogy az egy kilométerre jutó guruló és gurulási költség az kb. 30%-kal kedvezőbb a dízel változatnál, de ez a guruló költség a beszerzési ár többletet nem hozza vissza, tehát gazdasági érvek nem szólnak el mellette. Jelenleg a környezetvédelmi tudatosság, illetve ami talán ettől még fontosabb, illetve még jellemzőbb, a törvényi presszió az, ami ezeknek az eszközöknek az elterjedését fogja garantálni. Minden gyártó cégnek, és sok esetben most már üzemeltető, fuvarozó cégeknek is CO2 kvótájuk van, amelyeket nem tudnak teljesíteni anélkül, hogy alternatív hajtásláncú járműveket ne helyeznének üzembe.
Egyébként Európában hogy működik, hogy erre is van, tehát állam azért motiválja cégeket arra, hogy átálljanak? Tehát vannak a személy gépjármű piachoz hasonló programok, amelyek segítenek,
hogy
gyorsítják ezt a folyamatot?
Különböző országok különböző módon támogatják ezt. Vannak országok, akik egyelőre semmilyen módon, Magyarország is egyébként ezek közé tartozik, de látunk olyan nyugat-európai példát, ahol például a beszerzési ár többlet felét valamilyen módon jóváírja az állam, például adójóváírással, illetve látunk olyan országokat is, akik pedig az üzemeltetésben próbálnak kedvezményt nyújtani, például útdíj kedvezmény jár az ilyen eszközökre, vagy adott esetben útdíj mentesség, ami még nagyobb támogatást jelent, illetve több esetben látunk olyat is, amikor a töltőinfrastruktúra kiépítésében nyújtanak támogatást. Úgyhogy sok példát lehet látni, egyelőre egységes megoldások nincsenek.
És de ezek nagyban befolyásolják nyilván az elterjedését, de mondjuk a Volvo-nál ez hogy működik, hogy hogyan lehet így tervezni, mikor ennyire a szabályozói környezet, meg a támogatások is meghatározzák azt, hogy milyen lehet a jövője, meg az elterjedésének a sebessége ennek az új technológiának, akkor ez hogyan határozzátok meg a következő éveknek a fejlesztéseit, illetve hogy mennyit gyártotok ezekből a kocsikból?
Mi azt látjuk, hogy a törvényi szabályozások nem csak az üzemeltetőkre fognak hatással lenni, hanem a gyártókra is, ezért azt látjuk, hogy mi, mint Volvo is a ránk vonatkozó törvényi feltételeket csak úgy tudjuk teljesíteni, ha 2030-ra az összes eladott járművünk minimum 30%-a elektromos hajtáslánccal kerül kibocsátásra, viszont a Volvo azt mondja, hogy ő ezzel a szinttel nem elégszik meg, mi 50%-ot próbálunk elérni 2030-ra, ami egyébként látva azt, hogy 2023 év közepén vagyunk, egy extrém módon rövid határidő, úgyhogy rengeteg feladatunk van, és úgy próbáljuk ezt támogatni, hogy nem csak egy terméket értékesítünk, nem csak elektromos teherautókat értékesítünk, hanem a hozzá kapcsolódó teljes szolgáltatást. Tehát töltőt is nyújtunk hozzá, töltőhálózat kiépítésében is tudunk támogatást nyújtani, nem direktben mi, mint Volvo, hanem szerződött partnerek közreműködésével. Ezen kívül megteremtettük a finanszírozási környezetet, tehát nem csak a termékeinket és a hozzá kapcsolódó telematikai szolgáltatásokat tudjuk megfinanszírozni, hanem a töltő infrastruktúra kiépítésében is tudunk még finanszírozási támogatást is adni.
Várhatóan, hogy fog kinézni a technológiai háttér néhány év múlva? Tehát csökkenhet
az
árkülönbség, illetve...
Hogy az alternatív meghajtásoknál ugye felmerül a hidrogénüzem, cseppfolyós földgáz és az elektromos meghajtás, tehát hogy a kicsit képlékeny a jövő azért. A fejlesztések gondolom azért nem egy silóban vannak.
Igen. Helytelen az a megközelítés, hogyha valaki határozottan azt mondja, hogy már pedig X dátumtól ez lesz. Ezt nem láthatja senki, nincsen varázsgömbünk. Mi azt tudjuk, és a Volvo azt mondja, hogy jelenleg három hajtáslánccal értékesítjük járműveinket. A dízel mellett szériagyártásban van az LNG, folyékony gázzal működő járművünk, illetve az akkumulátoros elektromos jármű, és emellé be fog jönni egy negyedik hajtáslánc, ez nagyjából 2027-re tehető, a hidrogénnel működő elektromos Volvo teherautók fognak sorozatgyártásba kerülni, és mi azt mondjuk, hogy a következő 15-20 évben ezen négy hajtáslánc párhuzamosan lesz elérhető, és adott országok, adott vevői ezek közül választhatnak, részben a törvényi feltételek teljesítése okán, részben a gazdaságossági előnyök figyelembevételével, gyakorlatilag azt mondjuk, hogy egy következő 10-20 évben négy hajtáslánc párhuzamosan fog az utakon gördülni.
Helyezzük el akkor a másik kettőt. Mit tud az LNG is? Kinek érheti az meg, vagy mik szólnak mellette ellene? És nyilván a hidrogén is érdekes.
Az LNG hajtáslánc 3-4 évvel hamarabb került szériagyártásba, mint az akkumulátoros elektromos. Innentől kezdve egy kicsivel könnyebb LNG járművet forgalomba helyezni egy olyan üzemeltető számára, akinek soha nem volt még ilyen hajtáslánca. Ennek oka az, hogy a hatótávolság jelentősen nagyobb, körülbelül 1000 kilométer megtételére képes egy tankolással, egy LNG-vel üzemelő nyerges vontató. Viszonyításképp mondom, hogy egy dízel az most ilyen 3500 kötőjel 5000 kilométer megtételére is képes, nyilván egy tankészlettől és a rakomány súlyától függően, de az 1000 kilométer az már teljesen élhető, abszolút alkalmas nemzetközi fuvarfeladatok végzésére is, és a nyugat-európai infrastruktúra rendelkezésre is áll, tehát képesek vagyunk kis odafigyeléssel minden nap is akár tankolni, amennyiben ez szükséges. Ha keletre vannak fuvarfeladataink, akkor ez még nem megoldott. Uh-huh. Úgyhogy az LNG hajtáslánc...
És ez támogatás nélkül is rentábilis lehet? Tehát hosszú távú fuvarozóknak?
Igen, azt kell mondanom, hogy igen, de azért megfontolást igényel. Amikor az LNG hajtásláncú járműveket elkezdtük Magyarországon értékesíteni, ez 3 évvel ezelőtt volt, akkor a beszerzési felárat egy ilyen jármű 2 év alatt vissza tudta dolgozni. Aha. Az akkori LNG árakon, és onnantól kezdve már gyakorlatilag kimondható volt, hogy kedvezőbb, mint hogyha dízelt választottunk volna.
És ez most, azért kell most kicsit, hogy alakultak az árak, igen?
Igen, azért kell ezt kicsit óvatosan kezelni, mert a tavalyi évben, amikor a gázárak elszabadultak, akkor ez az LNG-re is vonatkozott, és sajnos volt olyan rövid időszak, néhány hónap, amikor 1 kilométer megtétele akár 50%-kal is többe tudott kerülni.
Igen. Felborult egy picit az addigi számítás közben. Itt van egy hasonló megtérülési, azt mondja a hallgató, elég szkeptikus a szakember, kevésnek tűnik a 30% megtakarítás a guruló költségben, mert hogyha az üzemeltető napelemmel tudja előállítani az áramot, akkor 90% fölötti lesz a megtakarítás.
Igen, egyébként ez egy nagyon jó visszajelzés, csak kell olyan partner, akinek van annyi energiája napelemből szerezve, hogy elektromos kamiont is tudjon tölteni. De ez a 30%, amit én az előbb említettem, ez a konkrét említett nyerges vontató üzemeltetésére vonatkozik, és az üzemeltető energiabeszerzési árain számolva.
Uh-huh. Most hogy áll az LNG-s matek a jelenlegi áraknál?
Jelenleg jó hírem van, jelenleg nagyjából olyan 4-5%-kal olcsóbb 1 kilométert gurulni LNG járművel a dízelhez képest, úgyhogy kezd visszatérni oda az LNG üzemeltetése, ahova kellene. Egyébként ezt látjuk is, mert újra megnövekedett a magyar érdeklődés is, úgyhogy nagyjából 10-15 LNG járművünk van gyártásban, amiket az idén át is adunk, úgyhogy zöldül a nemzetközi fuvarozás is.
És ha jön a hidrogén pár év múlva, akkor az mit ígér?
Hát a hidrogén azért egy nagyon összetett kérdés. Itt sokan hajlamosak azonnal rávágni, hogy ez a jövő, és ők ebben hisznek. Én azt gondolom, hogy ilyet kimondani jelenleg egyetlen alternatívára sem szabad. Nyilvánvalóan a hidrogén üzemeltetésnek vannak előnyei, amiket már látunk. Például azért a tömegközlekedésben, a buszok hajtásában hamarabb terjedt el, mint a közúti áru továbbításban. Ugyanakkor azért azt tudni kell, hogy a hidrogén előállítási költségek azok írtózatos magas összeget tesznek ki, a tárolása és az infrastruktúrája, annak kiépítése szintén. Én azt gondolom, hogy egy alternatíva lesz, de azt kimondani, hogy néhány év alatt mondjuk az eladott járművek, eladott teherautók 50%-át ki fogja tenni, vagy ilyen nagyobb ambíciózus számokat én nem mernék mondani. Én egy lassú elterjedésre számítok mindenképpen.
Nyilván annak függvényében is, hogy maga a technológia hogyan fejlődik meg, hogy milyen gazdaságossági számítások jönnek ki.
Igen.
Pár év múlva.
Uh-huh. Igen.
Okay.
Én azt gondolom, hogy egyelőre, ami kézzel fogható, az a tisztán akkumulátoros elektromos hajtáslánc. Itt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a töltési infrastruktúra elterjedésével, és egyébként Magyarországon is lesznek ilyen fejlesztések, ezek a járművek nem csak a telephelyről sugárirányban, illetve csillagformában 300 kilométeres hatótávolságokra lesznek képesek, hanem köztes töltési pontokkal, vagy adott esetben az útvonalom legvégén, rakodás közben, ha a töltés lehetővé válik, akkor innentől kezdve ezek nem csak agglomerációs, hanem rövidtávú nemzetközi, vagy legalábbis országos feladatok ellátására teljes mértékben adottak megoldhatóak lesznek. Ez azt jelenti, hogy a teljes közúti áru-továbbítás folyamatainak nagyjából 20%-át is képes lesz átvenni, ha megfelelő infrastruktúra lesz hozzá. És mire ez kialakul, addigra pedig meg fogjuk látni, hogy a hidrogén hajtáslánc mire lesz képes, aha, hogy ebből átvegye. Úgyhogy mi rövid távon az elektromos járművek nagyobb elterjedésére számítunk.
Oké. Nagyon szépen köszönjük, hogy fölvilágosítottál minket ez ügybe, hogy tisztában látunk, és a következő éveket illetően, meg persze azért a technológiai fejlődés, változásokat is majd figyeljük, hogy lássuk, hogy milyen irányba halad majd ez a piac, és köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm szépen.
Az elmúlt percekben Fácán Gergellyel, a Volvo Hungária Kft. Kereskedelmi igazgatójával beszélgettünk az áruszállítás jelenéről, jövőjéről, különböző meghajtásokról, és hát az önvezető kamionokról is volt egy rövid rész az elején, de alapvetően a meghajtásokról, alternatív meghajtásokról volt szó.